Kedves gyülekezet, ahogyan imádságomban is említettem, ma örök élet vasárnapja van, és a mára kijelölt szakasz az megtalálható abban a szakaszban, amit már felolvastam, és ebből a szakaszból szeretnék kiemelni egy gondolatot, amelyről gondolkodom, és természetesen érintem az egész szakaszt, amit már hallhattatok. És ez a gondolat, amit kiemelnék, ez megtalálható a már felolvasott szakaszban, tehát Péter közönséges második levelében, a harmadik rész 13. versszakában, ezt ülve hallgassátok, így szól ez. De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyekben igazság lakozik. Az örök életnek a kérdése az minden embert izgat, függetlenül attól, hogy hívő ember, és a hívőség alatt azt értem, hogy van-e valami köze az örökké való Istenhez, vagy esetlegesen mélyebb kapcsolatra törekszik vele, tehát függetlenül attól, hogy hívő vagy hitetlen, azaz úgy gondolja önmagáról, hogy semmi köze az örökkévaló Istenhez, semmi köze valamiféle hithez, semmi köze a vallásossághoz, vagy mindahhoz, ami ezt a kérdést körülírja, az örök élet, mind a két ember típust izgat és érdekel. Különböző kutatások folynak a tekintetben, hogy vajon hol lehetne találni ezen a naprendszeren belül valami olyan helyet, ahol az életet tovább lehetne folytatni. Hiszen mindenki tudja, hogy a Föld nevű bolygó kezdi elveszíteni azon értékeit, ásványkincseit, levegőjét és mindazt vizét, ami szükségeltetik ahhoz, hogy az ember életben maradhasson. És hát az is izgatja az embereket, hogy vajon a tökéletes emberi lét, a tökéletes emberi lény annyiról szólna, hogy 70, maximum 80 esztendő, vagy manapság az orvostudomány fejlődésével kitolódik talán az elmenetel, az elmúlás kerete, És lehet, hogy sokan meghaladják ezt a 70-80 esztendőt, és akár 90-100 esztendőt is élhetnek. Vajon hogyan lehetne reprodukálni önmagunkat? Hogyan lehetne kinyújtani ezt az időszakot, ami itt erre a földre korlátozik? Valami új ég és új föld kontúrjai bontakoznak ki Péter apostol testamentumából, leveléből, amely mintha arra bátorítaná az ő hallgatóit és azokat, akik ezt a levelet olvassák, hogy nem kell foglalkozni azzal, ami ezen a földön történik, mert lesz majd valamiféle ajándék az életen túl, lesz valami olyasmi, amiért megéri ezen a földön másképpen berendezkedni, mint ahogyan ezt a többség elfogadja, vagy a többség igenli. Egy picit, ahogyan szoktuk minden ilyen gondolkodásnál, hogy foglalkozzam azzal is, hogy ki ez a Péter, ki ez az apostol, akinek a levele itt áll a kezünkben, vagy itt áll előttünk, vajon valóban a mindig, mindenkinél többet és jobban tudó idézőjelek között Péterről van szó, akinek nevében a pápaság intézményrendszere él tovább, vajon őróla van szó, vagy valaki másról lenne szó. Egyet tudunk, hogy csak a nevében van köze Péter apostolhoz ennek a levélnek, hiszen nem ő a szerzője, vagy legalábbis sokak szerint nem ő. Hanem valamikor az apostoli kor után, ez alatt, hogyha elfogadjuk azt a kronológiai sorrendet, persze csak idézőjelek között, hiszen nem tudjuk pontosan azt sem, hogy Krisztus Urunk mikor halt meg, de ha feltételezzük, hogy a 30-as évek tájékán, akkor az apostoli kor az mondjuk olyan 30 esztendő, ha lehet, és utána az első keresztények, a bontakozó keresztény irányzatoknak az ideje következik, és valamikor a 60-as évek után, és valamikor a 90-es évek tájékán keletkezhetett ez a levél, de nem tudjuk természetesen pontosan azt, hogy mikor is keletkezett, és így megint arra vagyunk kényszerítve, hogy inkább azzal foglalkozzunk, hogy mi is van ebben a levélben megfogalmazva. Mi is van ebben a levélben leírva, és mi az, ami miatt előttünk állhat ez a levél. Ez persze, ez a gondolkodásmód, amit most elétek tártam, nem jelenti azt, hogy ne lenne Péternek semmi köze ehhez a levélhez, de sokan úgy gondolják, hogy azok a kifejezések, amik ebben találhatóak, ebben a levélben, az nem teszi valószínűvé azt, hogy ő lenne a szerző. Egyet tudunk, hogy szeretné valamelyest felrázni a hallgatóságot, az olvasókat, hogy foglalkozzanak olyan dolgokkal, amelyek túlmutatnak ezen a földi életen, és túlmutatnak azokon a gondolatokon, amelyek úgy fogalmazódnak meg ebben a levélben, hogy hol késik az örökkévaló Isten. Hát nem jött vissza. Hát nincsen itt akkor az egész, amiről ti beszéltek és hirdettek dolgokat. Ez az egész nem ér semmit, és nincs semmiféle üzenete. Ezért, akik ezt a gondolatot tartják valószínűnek, mármint azt, hogy olyan 90 tájékán íródott ez a szöveg, azok Domicianusra próbálnak fókuszálni, mert az ő korszaka az, amely leginkább körvonalazza azt a milliót és azt a hangulatot, amely között ez a levél megíródhatott. Hogy mondjak egy pár szót őróla, egy nagyon szegény családból indul az ő élete, és idejének vagy fiatalságának a nagy részét azzal töltötte, hogy hogyan lehetne nőket elcsábítani, és nem gondolta talán a fiatal korában azt, hogy ő belőle később császár lesz, és majd ő lesz az a rettegett uralkodó, akitől mindenki remegni fog egy bizonyos korszakban. Majd különféle államcsínyek közepette ő lett a vezetője az országnak, és a szenátus őt bízza meg a vezetői poszttal, de ahogyan ez szokott lenni, és érdekes módon újból és újból elénk tárul egy-egy olyan uralkodónál, aki nem szolgálni szeretne, hanem a maga hasznát keresi, hogy mindazt kiírtja maga körül, amely tükröt tartana a társadalom elé, vagy tükröt tartana a király a vezető arca elé. Ezért elűzi az országból a filozófusokat, nem szólalhatnak meg, nem mondhatnak semmit, mert hisz mindig retteg az ilyen típusú uralkodó és vezető az értelmiségtől, hiszen csak egyfajta cső látásmódot engedélyez Domitianus, mert hisz fél és retteg attól, hogy azok az ismérvek, azok a gondolatok, amelyek a szabad elvű emberek agyában megfogalmazódnak, azok tönkreteszik mindazt, amit ő szegényként, majd hatalomra jutva magának tud kaparni, és maga köré tudja harácsolni és gyűjteni. Ezért minden köztársaság érzelmű embert kiírt és elzavar maga körül. Az lesz az ő vége, pedig az ő uralkodásának idejében még olyan szobrok is megjelentek, amely őt, mint Herkulest ábrázolták, a legerősebb és a legigazabb uralkodót, aki majd megmutatja, hogy mi az igazság és merre kell menni. Egy olyan ítélet éri utol, amely ilyet úgy jegyez az irodalom, hogy Donatio Memoriae, azaz átkozott az emlékezete, és ahányszor őre gondolnak, szüntelenül átok formulákat mormognak, és ki akarják írtani, ki írtják őt a történelemből. Igen, minden ilyenfajta uralkodónak ez lesz a vége. És minden ilyenfajta uralkodóhoz hű lakálynak ez lesz a vége. Mert nem lehet büntetlenül az Isten törvényét megszegni, nem lehet büntetlenül az Isten nevét hiába fölvenni, nem lehet önmagunkat, mint ahogy nem lehet önmagunkat, mint a császár Istennek titulálni és Istennel egyenlővé tenni, nem lehet azokat az értékeket ki sajátítani, amelyek krisztusi értékek, és nem lehet gúnytűzni abból, amit Krisztus megfogalmaz, és aki egy áll krisztusi értékrendet, krisztusi etikát, kereszténységet hirdet, annak azzal kell számolnia, hogy még az emlékezete is kiirtódik, ahogy ennek a császárnak az emlékezete, ennek a vezetőnek az emlékezete kiirtódott a történelemből. Ez egy 2000 éves történet, vagy bármennyire furcsa, Domitianus megint megéled, újból feltámad, és újból egy ilyen kor kezd körvonalazódni, vajon ez csak az akkori első századi embernek mondott valamit, és adott egyfajta aha élményt, Domitianus egyébként rendkívül népszerű volt a hadsereg körében, a fegyveres erők körében, volt saját testőrsége és saját olyan hadserege, amelynek, akiknek megemelte a fizetését, és rajongtak érte és szerették őt. Ó, nem ő az, aki elhozza az új világot és azt a békességet, amely békességre a kereszténységnek, a hívő embernek is vágyni kell, hiszen az a Krisztus, az az örökkévaló Isten, akiről hirdettek az apostolok, akiről prédikált Péter és prédikált Pál, akiről szól ez az írás, elkésett, nem jön. Elkésett, és nincs semmiféle üzenete, realitása annak, amit hirdetnek az övéi. De új eget és új földet várunk. Nagyon sok olyan kép megfogalmazódik e rövid sorokban, amelyek egy olyan világrendnek a kontúrjait tárják elénk, amely világrendben nem lesz háború, amely világrendben nincsenek olyan etikai normákkal ellentétes dolgok, amelyek zavarják az embert, és ezért sokan azt gondolják, hogy már itt a Földön valamiféle más berendezkedésű társadalom fog létrejönni. Vagy hogyan lehet ezt a péteri gondolatot, maradjunk most annál, hogy ő szerezte ezt a levelet még akkor is, ha hosszasan taglaltam azt, hogy nem valószínű ez, de az egyszerűség kedvéért maradjunk ennél. Vajon hogy lehet ezt a gondolatot, amiről ma én beszélni szeretnék, hogy új eget és új földet várunk, azzal a jézusi gondolattal szintézisbe hozni, hogy a mennyek országa nem szemmel láthatóan jön el, hanem a mennyek országa ti bennetek van. Mi a helye, mi az alternatívája akkor ennek az új égnek és új földnek, esetleg a Mars nevű bolygó, amin életet lehet találni, és vajon az lesz a reménység, oda lehet majd az úgy technológiai forradalom kapcsán eljutni, mert le fogjuk tudni győzni az időt, azt a dimenziót, ami most bennünket békjóz és megfog, vagy elzavarják a sok-sok olyan Domitianust, aki ma egy másfajta világrendet akar létrehozni, és akkor majd valamiféle új létrejön, és létre tudjuk hozni a világbékét és egyéb dolgokat, vagy hogy lehet erről gondolkodni? Hogy lehet új égben és új földben gondolkodni akkor, amikor Jézus látszólag, legalábbis az egyik markáns gondolatában ráthelyezi annak a súlyát és annak a felelősségét, hogy lesz-e, van-e új ég és új föld. Valami olyan földben, olyan égben gondolkodik, amiben igazság lakozik. A Biblia olvasó ember számára nyilvánvaló az, hogy itt Péter mire gondol, amikor felsorolja, hogy tűzzel pusztítódott el a föld, vízzel mosatott meg a föld, és utal Sodomára és Gomorára, utal a Noé bárkájának történetére, vagy utalhat bármelyik nép kultúr köréből származó mondavilágra, hiszen minden egyes népnek az őstörténetében ott van a nagy vizes történet, amelyben élet fakad, amiből új dolog jön elő, amiből létrejön valami értékes és tiszta. De vajon itt Kispesten, a te közvetlen környezetedben, itt Magyarországon, a te közvetlen környezetedben lehet-e új földben és új égben gondolkozni, lehet-e valami olyan társadalmi rendben gondolkozni, ahol igazság lakozik. Nem is olyan egyszerű ez a kérdés, mert nagyon sokan olyanok vagyunk talán együtt, akiknek a számára az igazság nagyon fontos. És ha abból egy hajszálnyi is elvétetik tőlünk, akkor azért önre tudunk menni, mert szeretnénk a magunk igazságát érvényre juttatni. Nem arról szól ez az üzenet, hogy a te igazságod fog lakozni abban a világrendben. Nem az az igazság fog lakozni, ami a te számodra annyira kézzelfogható és nagyszerű, hanem valami olyan általános igazság lakozik, ami mindenki számára üdvös lenne. Vajon kész vagy, akarsz-e részt venni abban, ami Isten igazsága, ami nem időben és az idő dimenziójában rekesztett igazság, amely nem abban manifesztálódik, hogy mindenkit, aki valami rossz fát tett a tűzre, azt azonnal kiirtani, börtönbe zárni, elzárni, büntetni van hivatva, hanem hosszan tűr, mert ahogy olvastuk, egy napnál annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint a tegnapi nap, azaz nem köti őt semmiféle idő, nem köti őt semmiféle olyan időmúlás, ami siettetné az ő akaratát, hogy minden ember számára elérhető és megfogalmazható, emészthetővé váljék az, hogy van egy olyan rend, amiben igazság lakozik, amely nem nézi, hogy ki honnan jött, milyen háttérből jött, hanem azt nézi, akar-e az új értékrendnek megfelelően élni, hiszi-e azt, hogy az örökkévaló Isten mindenki számára meg akarja teremteni annak az alternatíváját, ahol nincs többé szorongás, nincsen többé depresszió, nincs többé semmiféle olyan dolog, ami álmatlanná tenné az éjszakát. És az, hogy lesz-e valami jutalom a végén, nem ez a kérdés, vagy nem ez a fő kérdés. Tudsz-e úgy élni ezen a világon, hogy ez az értékrend rád nézve kötelező legyen, és aki veled találkozik, ezzel az értékrenddel kelljen szembesülni, hogy hiába van tele nyomorúsággal az élete, van valaki, aki alternatívát teremt az ő számára, és ebben az összefüggésben azok számára, akik ezzel találkozhatnak, akik ővele találkozhatnak, új ég és új föld teremtődik, és meg fogják érteni, hogy ebben az összefüggésben igazság van, akkor is, ha nem feltétlenül a te, az én, a mi akaratunk jut érvényre, hanem valaki olyané, aki úgy szerette ezt a világot, hogy önmagát áldozta fel azért, hogy számodra és azok számára, akik ezzel találkoznak, új ég és új föld teremtődjék. Amen. A 375-ös ének második verszakát énekeljük el.